A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerint az integráció elve és alkalmazása a köznevelésben olyan nemzeti minimum, amely a társadalmi kohézió alapja. A felzárkózás segítő oktatásról a napokban rendeztek Budapesten konferenciát, ezt követően nyilatkozott Cibere Károly Gál Ildikónak.
A felzárkózás politika, amely a magyar kormány társadalompolitikájának az egyik legfontosabb eleme, eredményes felzárkózás és eredményes felzárkózás politika nem létezhet anélkül, hogy ne garantálnánk a minőségi és esélyteremtő oktatás és oktatási rendszert, és a kormány ezért elkötelezett a minőségi és esélyteremtő oktatás feltételrendszerének megteremtésében és fejlesztésében, és úgy ítéltük meg, hogy rendkívül fontos a szakmai párbeszédet folytatni azokkal, akik ebben szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, a területen dolgoznak, különböző fejlesztő programokban, közösségfejlesztési programokban, iskolákban, különböző pedagógiai módszereket találtak ki, és vezettek be is eredménnyel.
Zajlik egy társadalmi politikai vita is az integrációról, szegregációról. Ön szerint van az integrációnak alternatívája?
Nincs. Nem hiszünk abban, hogy bármilyen alternatívája van az integrált oktatásnak. Nekünk az a feladatunk, hogy iskoláról iskolára, településről településre venve végigvizsgáljuk a helyzetet, hogy hogyan alakul ki jogellenes elkülönítés, milyennek a társadalmi háttere, és megvizsgáljuk azokat az eszközöket, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni. Ennek érdekében, hogy a decemberben született meg a döntés, hogy egy középtávú antiszegregációs küzdelmet koordináló munkacsoport alakul, amelyek a vezetője Angerné Viktor Katalin helyettes államtitkár asszony, és ez a munkacsoport két dologért felelős, egyrészt egy ilyen középtávú intézkedési tervet kell kidolgoznia, másrészt pedig koordinálnia kell azt, hogy már ebben az évben ennek a tervnek kézzelfogható eredményei legyenek.
Lehetett már hallani korábban is arról, hogy egy komoly vita van a kormányon belül arról, hogy szükséges-e az állami rendszerben is annyi rugalmasság, ami másképp szabályozza az oktatást a hátrányos helyzetű térségekben, mint a fejlettekben. Ön mi mellett foglal állást?
Ez nem csak az oktatási rendszerben igaz, az a szociális rendszerben is igaz, az egészségügyi rendszerben is igaz, de azt gondolom a foglalkoztatás politikában is igaz. Egész egyszerűen azt kell megvizsgálnunk, és ennek a vizsgálata folyik jelenleg is, hogy vannak-e olyan átfogó keretszabályozások az egyes ágazatokban, amelyeken belül legitim és indokolható szakmailag területi differenciálási szempontokat bevezetni. De azt látjuk, hogy egy hátrányos helyzetű térségben működő iskolában több figyelem, több forrás, felkészültebb, mondjuk pedagógusra van szükség egy-egy iskolában, akkor ehhez többletforrás, többlet támogatás kell, és ez a szabályozó rendszernek a felülvizsgálatát szükségessé teszik. Tehát a hátrányos helyzetű térségekben pozitív értelemben el lehessen térni az olyan keretszabályozásoktól, amelyek egy egységes átlagot képviselnek, és mondjuk országosan. Ez a területi differenciálása a közszolgáltatásoknak egy nagyon fontos elképzelés, és nagyon remélem, hogy már idén tudunk ebben előrelépni.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Mind a tandíjak, mind a diákoknak folyósított ösztöndíjak terén jelentősek az eltérések a felsőoktatásban az Európai Unió tagállamaiban, derül ki az Európai Bizottság számára készült jelentésből. Egy-két kivételtől eltekintve nem változtak jelentősen a tandíjfizetési rendszerek a tagállamokban. Németország volt például az egyetlen, amely eltörölte a 2007-ben bevezetett tandíjakat. Németország mellett Észtország hajtott végre még jelentős változásokat, ahol immár azoknak kell fizetniük, akik nem teljesítenek bizonyos követelményeket. Teljesítményhez kötött még a tandíjfizetést Észtországon kívül a jelentés szerint Magyarországon, Csehországban, Spanyolországban, Horvátországban, Ausztriában, Lengyelországban és Szlovákiában. A jelentés szerint továbbra is az Egyesült Királyságban kerül a legtöbbe egyetemre járni, ahol a tandíjfizetés Európában egyéni módja működik. A díjat nem a tanulmányok ideje alatt, hanem a végzést követően kell fizetni, amikor a diplomás jövedelme egy bizonyos szintet átlép. A nem csak az uniós országokra, hanem összesen 33 országra kiterjedő jelentés szerint 9 olyan ország van, ahol mindenki köteles fizetni, aki alapképzésben tanul, Csehország, Hollandia, Portugália, Szlovákia, az Egyesült Királyságon belül Anglia, Észak-Írország és Wales, valamint Izland és Liechtenstein. Több országban viszont egyáltalán nincs tandíj. Cipruson, Dániában, Németországban, Finnországban, Görögországban, Máltán, Svédországban, Skóciában, Norvégiában és Törökországban is teljesen ingyenes a felsőoktatás. A legtöbb országban a diákok kevesebb, mint fele részesül ösztöndíjban. Összesen 9 olyan ország van, ahol minden hallgató, vagy legalábbis a diákok többsége kap ösztöndíjat. Több ügyfélbarát módosítás is hatályba lépett a diákhitelekkel kapcsolatban februártól. Változás egyebek között, hogy már 40 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket, akár 11 tanulmányi fél évre. Változás az is, hogy a törlesztő részleteket az adott hónap 5. napja helyett adott hónap 12. napjáig kell teljesíteni, valamint a célzott kamattámogatás jogosultsági köre is kibővült. A törlesztőknek további biztonságot nyújthat a már tavaly november végén hatályba lépett kormányrendelet módosítás, mely szerint az eddigi 24 hónap helyett már 36 naptári hónapra kérhető, továbbra is indoklás nélkül a törlesztő részlet mérséklése, valamint az eddigi 6 havi hátralék helyett a jövőben 1 évi elmaradás után mondhatja csak fel a Diákhitelközpont ZRT az ügyféllel kötött hitelszerződést. A részletekről Panulin Ildikó kérdezte Imre Zitát, a Diákhitelközpont ZRT kommunikációs igazgatóját.
Az ügyfelek szempontjából az egyik legfontosabb változás, és nagyon pozitív, az, hogy az eddigi 35 éves életkor helyett már 40 éves korig lehet kérni a diákhiteleket, illetve ami szintén a diákhitel felvétele előtt álló hallgatóknak lehet érdekes és izgalmas, az az, hogy az eddigi 10 tanulmányi fél év helyett már 11 fél évre kérhetők a diákhitelek. Abban az esetben, amikor a képzési idő ezt a 11 fél évet meghaladja, akkor pedig továbbra is maximum 14 tanulmányi fél évre kérhető a diákhitel.
Tudom, hogy van más változás is, például a törlesztők esetében, ahol most már egy kicsit később, tehát 12-éig kell teljesíteni a törlesztő részletet. Úgy látták, hogy erre szükség volt?
Igen, ez egy gyakorlatilag az ügyfelek részéről felmerülő igény volt, ahogy egyébként a 40 éves életkor is többször merült föl a kérelmezők részéről, hogy lehetne az életkori határt megemelni, úgy szintén ez is. Törlesztői szakban lévő ügyfeleknek gondolom, hogy ez egy kedvező változás, hogy már nem az adott hónap 5-éig, hanem 12-éig kell a diákhitelesedékes törlesztő részleteit megfizetni, illetve ami még jó hír azoknak a gyermeket vállaló diákhiteleseknek, akiknek a CSED, TÉGYES, GYES vagy GYED alatt állnak, akkor is jogosultak lesznek a célzott kamattámogatásra, hogyha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytatnak. Szintén a törlesztő szakban lévő ügyfelek számára kedvező változás, hogy az eddigi 24 hónap helyett már 36 hónapra lehet kérni a törlesztő részlet mérséklését. Ez azoknak az ügyfeleknek érdekes, akiknek valamilyen fizetési nehézségük adódik, ekkor indoklás nélkül kérhetik, és ami szintén számukra kedvez, hogy az eddigi 6 havi hátralék helyett a jövőben csak 1 évi elmaradás után mondhatja föl a Diákhitelközpont az ügyféllel kötött hitelszerződéseket.
Az utóbbi változásokat az motiválta, hogy biztosítsák a folyamatos törlesztést?
A diákhitel törlesztése az továbbra is nagyon fegyelmezett, 2% között mozog azoknak az aránya, akikkel a Diákhitelközpontnak szerződést kell bontania, tehát azt gondolom, hogy ez semmiféleképpen sem köthető mondjuk a fizetési fegyelemmel össze. Inkább arról van szó, hogy a Diákhitelközpontnak is az a célja, hogy minél tovább a diákhitel rendszerébe tartsa az ügyfelet, és értelemszerűen nem célunk az, hogy diplomás fiatalokkal szerződést kelljen bontania a központnak, tehát ezért van az, hogy kicsit, hogy úgy mondjam, lazítottunk a szerződés feltételeken, és a 6 hónap helyett egy 12 havi elmaradás okozhatja azt, hogy a Diákhitelközpont felbontsa az ügyféllel kötött szerződést.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!